Jó estét kívánok, jó estét, jó estét. Csillagfényeset, azt mondom. Az igazság, hogy megint vacakol a net. Kata. Nem tudom, hogy miért, de remélem, hogy jól lehet hallani. Yusuf, Yusuf. Józsikám, jó estét kívánok. Jó a háttérképed. Jó estét, jó estét. Na, várunk még egy percet. Fégel Ákos itt van, akkor az rendben is van. És akkor csak előjáróban annyit, hogy akkor ma folytatjuk a Tóra olvasásának a szabályaival, és ma be is fejezzük ezt a témát. Remélhetőleg van egy pár dolog, amit még nem beszéltünk át. Jó estét mindenkinek. Így van, Eszter ígérte délelőtt, hogy itt lesz, itt is van. Hát ez ahogy a nagykönyvben elő van írva. Szóval, kedves barátaim, a Tóra olvasásnak van egy nagyon fontos részlete, amúgy az imának is van, és az az, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdődik a közösségi ima, vagy a közösségi Tóra olvasás, akkor onnantól kezdve nekünk síri csendbe kell, hogy legyünk. Egészen odáig, hogy csak hogy érezzétek, hogy a kedves tisztelt néző, hallgató érezze át ennek komolyságát, ennek szellemiségét, mesélik az első Lubavitcher Rebbéről, az Alter Rebbéről, hogy egy alkalommal attól tette függővé azt, hogy ellátogat-e a haszidoknak a zsinagógájába. Jó estét kívánok, Károly! Attól tette függővé, hogy hogyan fognak viseltetni, hogyan fognak viselkedni az ima idején. Azt mondta, hogy ha beszélni fogtok az ima idején, vagy a tóraolvasás idején, amikor is tilos, akkor nem fogok hozzátok menni. Sőt, ha jól emlékszem, azt is mondta, hogy nem jöhettek hozzám Jechidesre. Jechides az egy ilyen privát audencia a Rebénél, ami az egyik legkülönlegesebb dolog volt, amit egy haszid kiérdemelhetett. És a Rebbe ettől tette függővé, hogy az ima közben hogyan viseltetnek. Az más kérdés, hogy milyen állítattal imádkoznak, az is nagyon fontos. Nem lehet mindenki, amit az Alter Rebbe, ahogy a múltkor mondtuk, hogy hogy az áhítattól már majd véresre ütötte a kezét a falba, ugye múltkor ezt beszéltük, kétszer is elmondtam ezt a történet, harmadszor most már nem mondom el, és hanem csak annyit várt el tőlük a Rebbe, amit a Sóhanárok elválaszt, hogy ez valaki a templomba jár, akkor a zsinagógában megy, akkor ott ne beszélgessem. Ez egy érdekes dolog, és egy borzasztó nehéz dolog ezt betartani, ugyanis vannak olyan időszakai az imának, egy olyan részei az imának, ahol tulajdonképpen aktív, inkább passzív részese az ember, legalábbis úgy tűnik az imának, és nem feltétlenül annyira aktív részese. Mikor van ez? Például a tóraolvasásnál, amikor nem az illetőt, nem, mint tudom én, Józsefet hívják fel a Tórához, akkor elvileg Józsefnek van egy kis szabad ideje. Miért? Mert ugye a tóraolvasásnak a szavait, azt hallgatnia kell, azt hallania kell, de hogy nem őt hívták a Tóra elé, azért ez egy ilyen üres, holt időszaknak tűnhetne az ő szemében. És közben azt gondolta, hogy lehet beszélgetni. És ezt mondja a Tóra, azt mondja a Sóhanárok, hogy nem szabad. Egyszer van, tudjátok, hogy vannak olyan zsinagógák, ahol ki van téve. Ma voltam délután az egyik budapesti zsinagógában, és kb. 10 táblát találtam, ami arra szólítja fel a kedves híveket, hogy ne beszélgessenek az ima ideje alatt és a tóraolvasás ideje alatt. Sőt, a múltkori a régi ortodox hitközség, szerintem a Kazincinak talán egy nagyon-nagyon több 10 évvel ezelőtti papír is a kezembe került, ahol elő volt írva, hogy az emberek, amikor bemennek a zsinagógába, akkor ne hangoskodjanak, ne beszélgessenek, ne verik hangosan a cipőjüket a földhöz, a sapkájukat ne igazgassák. Szóval hihetetlen, hogy milyen szinteket lehetett, milyen szintekre lehetett felemelkedni. De a lényeg az, hogy ezt a Tóra tőlünk elvár. És a történet úgy szól, hogy volt egy alkalommal egy idős bácsi, emlékszem a Vasvári Pál utcai zsinagógában volt egy jó 10-15 évvel ezelőtt, aki ismert a Glück bácsi, sajnos már nincs közöttünk a Glück bácsi, és ő, amikor valaki beszélgetett, akkor mindig oda ment a falhoz, és levette ezt a táblát, és bemutatta, és az illetők elévet tette. Tehát oda ment, levette a falról, mint a képet, oda ment, és az illető a beszélgető éppen a szóba elegyedett emberek elé tette, és mutogatta nekik. Ő nem beszélt egy szót se, csak mutogatta a sorokat, ahol írva, hogy nem szabad beszélni az ima ideje alatt. Aztán van egy még különlegesebb történet, amikor van, aki mesélik azt, hogy, hogy szokták mondani azt, hogy egy zsinagóga közepén valaki egyszer csak hallgatja, észreveszi azt, hogy az emberek beszélgetnek, és oda megy és azt mondja nekik, hogy elnézést, hogyha ide jártok beszélgetni, fecsegni, akkor hova jártok imádkozni. Nagyon szép mondás, nagyon megtetszett nekem, amikor hallottam. Szóval lényeg az az, hogy csöndnek kell lenni az ima ideje. Most nézzük meg, hogy ennek van-e a halakhus vetülete, illetve hogy ez kihat-e a zsinagógai halakhákra. Persze kihat. Először is, jó, most itt Kolaris Andis. Ha itt van Kolaris Andis, akkor minden rendben van. Kihat. Például a kokáját ugye van az, hogy az ember nem hall egy szót. Nem hall az imának egy szavát, vagy a tóravazsásnak egy szavát. Akkor onnantól kezdve ez problémás. Ugye? Mert akkor, vagy például hozzak egy példát, a Megillat Eszter könyve. Eszter könyvének az elolvasásánál, vagy felolvasásánál az embernek kötelessége hallani az összes szót. Ha valamelyik szót kihagyta, nem tudta követni, elmóbiskolt, nem figyelt, már a esti partin gondolkodott, vagy a másnap délutánin inkább, leginkább, mert akkor micva, este nem micva, annyira lerészegedni. Pulimestén hozzá, az van írva, hogy az ember egy kicsit adjon hozzá a lakomához, egy kicsit bőségesebben legyen. Viszont akkor nem kell még berúgni. Lényeg az, hogy akkor például, amikor valaki megillának egy szavát is, egy szavát nem hallja, nem azt, hogy egy szavát nem hallja, akár egy szavát is elveszíti, akkor onnantól kezdve, Lajos, akkor onnantól kezdve az illetőnek ezt pótolnia kell, szaladnia kell, futnia kell, utána sorokat előreolvasni, később nem menjünk bele. Tehát így van. Aztán még van akkor is, amikor az előimádkozó, például amikor valaki előimádkozik, és hangosan mondja az imákat, ugye az egésznek az értelme, illetve a lényeg az, hogy a diaszporába került zsidók ugye már annyira a szétszóratatás kezdetek is olyan, mondjuk, hogy alantos szinten voltak, na nem lelkileg, hanem tudásbélileg, hogy nem tudták az imák szövegeit. És amikor nem tudták az imák szövegeit, akkor bölcsénk elhatározták azt, hogy legyen egy előimádkozó, egy sác, egy sliach cibó, aki elismétli az imákat, és az imák elismétése után, hogyha a Baruch Hu, Baruch Shmot, illetve Amen mondanak a hitközség tagjai, akik ott összegyűltek a zsinagógában, akkor az olybá vétetik, mint hogy ők is elmondták volna az imát. És ezért volt az egész. Most, hogyha onnan egy szót kiadjuk, akkor megint az egész az kétséges, hogy akkor mit lehet csinálni. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni erre a beszélgetés tóra. Igaz, zsinagóga ez egy közösségi tér. Leginkább az utóbbi pár száz évben lett azzá, mert régen, pont már beszélgettem erről valakivel, régen a halakha, a száraz vallásügyi törvények szerint, ami a Talmudban írva van, tehát nem száraz, csak ahogy tényleg mindenféle körítést nem teszünk hozzá, akkor elvileg, ha a zsinagógát nem olyan áhítattal, annak érdekében építették, hogy az emberek ott tanuljanak is, hogy más is csinálják, akkor csak és kizárólag, szigorúan csak imára lehetett használni a zsinagógát. Egészen odáig, hogy az Árizáról mesélik, a híres kabbalistáról, hogy nem volt hajlandó még tanulni se a zsinagógában. Azt mondja, hogy tanász, gyűlésház, a basic nesses, bész a midrés, hogy a tanház, az imaház, a tanház, mindenek megvan a szerepe. Most az utóbbi pár száz évben a zsinagógákat már úgy építi, hogy azzal a feltétellel, hogy ott ne csak imádkozni lehessen, hanem tanulni is leginkább, aztán, hogy úgy van, hogy egy körülmetélést is lehessen csinálni, egész pontosan most egy kidust, körülmetélést, azt mindenféleképpen lehet, vagy akármilyen más programot. Azt, hogy meddig lehet ebben elmenni, azt mindig az adott rabbit kell megkérdezni, aki a zsinagoga, hogy tudja hogy építették a zsinagogát, illetve mi van akkor, hogyha valaki nem tudja, hogy például egy nagyon régi zsinagogát, az hogyan, milyen feltételekkel építettek. Ez nagyon fontos, ez egy érdekes dolog. Amúgy fogunk majd tanulni a zsinagoga építésének a szabályát. És ez azért érdekes, mert például nem akármilyen lakás lehet a zsinagoga felett. Arra figyelni kell, hogy milyen lakás van a zsinagoga felett. Mert például, hogy a zsinagoga fölött lévő lakásnak a WC, az ne pont a tóra szekrény fölött legyen elhelyezve. Annak ellenére, hogy van egy igen vastag, vaskos betontömb, ami elválasztja a kettőt, vagy egy ilyen vastag rész. Ez érdekes dolog. Na, de ne kanyarodjunk le, annyira menjünk vissza a tólolvasáshoz. Azt mondjuk, hogy nem szabad beszélni a tólolvasás közepén, de úgy az ima közepén se. Most nézzük meg azt, hogy amikor onnantól kezdve a múlt héten azt mondtuk, hogy egy kicsit belemegyünk abba, hogy a tólolvasást, amikor felmegyünk a tórát, akkor mi a helyzet. Ugye mindenki eljön a zsinagógába, ezt csak azt lehet látni, hogy askinás szokást fogok most felvázolni elétek, hogy a tólolvasás végén felemeljük a tórát, és körbe mutatjuk. Most itt van egy általános szabály, amit nagyon sokan el szoktunk téveszteni. Van egy olyan mindig, amikor a zsinagógában vagyunk, akkor szokták ordibálni, a hitbusz góbja, vagy bekiabálni, persze a megengedett módon, hogy a tefer, mindig mondják, tefer, mit jelent a tefer? A tefer az a vallás, ahogy a tórának, köszönöm szépen, amúgy tényleg te átiszom, Eszter, honnan tudta, hogy tea és nem kávé? Maga egy gondolatolvasó. Még a teafüvemet is kivettem belőle, tehát nincs, nem lógott az oldalán. De a lényeg az az, hogy amikor felemelik a tórát, akkor a teferhez kell állítani. Most ez a teferre állítás, a varráshoz tenni, az ott a két pergamentet szokták összefogni. Most sajnos nincs itt a kis tórám. A két lapot úgy ott szoktak összevalni, itt mint egy könyvnél. És azt mondják, hogy ha leesik a tóra, hasz a salom, Isten ments, akkor és Isten ments szétszakadna, akkor ne a pergament szakadjon szét, hanem a varrás mentén szakadjon el inkább, mert ott még össze lehet varni. Most ha ez így van, akkor mit látunk? Bemegyünk a zsinagógába és fölemeli, és utána, amikor már az illetőnek a kezében van a tóra tekercs, akkor úgy irányítják a teferhez. Most az igazság az, hogy Máté most, hogy a könyvekben azon írva, hogy az elején kell, mint az illető felemeli a tórát, és tesz le egy jobb kört, bal kört, vagy csak felemeli, de attól függ, hogy milyen szokás, egy félkört, vagy egy egész kört, ezt akartam mondani, akkor arra figyelni kell, hogy rögtön az elején már, mielőtt felemeli az illető, akkor is már a teferhez legyen állítva, a varráshoz. Most ha már felemeltük, akkor az múltkor azt említettem, hogy célszerű, és ha lehet, akkor van egy misztikus szokás, az, hogy az ember olyan közel kerül, próbál férkőzni a tórához, hogy lássa annak betűjeit, akár egyet, kettőt, hármat, akár annak. Miért? Mert ugye azon írva, ez egy nagyon szkule, az egy különleges érdem, illetve különleges egy jó dolog, most ilyen kis, mindjárt szemültem, van erre nagyon szép magyar szó, szgúla, az mint jó, mindjárt szemült. De egy nagyon jó dolog, hogy az embernek megerősíti a látását, például a kabala azt írja. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy a szeme világunknak, a szemünk világa nem fog elgyengülni. Aztán egy ennél ismertebb dolog, és talán egy kicsit fontosabb is, mert nem misztikus, hanem egy halakhus dolog. Káfelette, igen. Az pedig az, hogy ugye, amikor letesszük a tórát, akkor ugye, amikor összegöngyöljük, most Askenász tóráról beszélek, akkor utána ugye rá kell tenni a parolcheszt, rá kell tenni a takarót, és a koronát, és a kezet. És nagyon fontos, hogy utána még szintén megfelelő, jó estét kívánok, utána még szintén megfelelő tisztességgel kell, hogy váljon az ember a tórával. Mondhatnánk azt, hogy már be van csukva, már befejeztük a tóolvasást, még mindig nem. Sőt, mi több, azon írva, hogy amikor a tórát a helyére visszük, az egy nagyon különleges időintervallum. Ugye amikor a tórát kivesszük a szekrényből, és amikor a tórát visszatesszük, amikor kivesszük, az egy észraszon. Az van írva a kabalában, hogy amikor valaki valamilyen különleges dolog iránt szeretne fohászkodni a teremtőhöz, és nem tudja pontosan, hogy melyik időt válassza, akkor az van írva, hogy amikor a tóra szekrény ajtajra kinyílik, akkor ez egy különleges alkalom a fenti világokban, és egy különleges isteni attribútum jelenik meg ezekben a percekben. Honnan lehet látni, van egy nagyon szép szokás, a tóraolvasással kapcsolatos, hogy azon hölgyeknek a férjei, akik már a 9. hónapban vannak, és ugye a megfogadatás utáni 9. hónapban, tehát a szülés előtt, tehát vagy már tehát a 8. bevégezt, vagy kitöltötték, és már kezdődik, tényleg ott már nagyon közel van a szülés, akkor abban a hónapban, illetve azokban a napokban, hetekben célszerű az, hogy a férj, a szülő, a valamikor szülő asszonynak a férjen is a tóra szekrényt. Most ebben van egy érdekes szokás. Az van írva, hogy se jászed blitusz. Ezt úgy kell tenni, hogy ez ne legyen az emberek számára feltűnő. Ez egy érdekes dolog, mert például rengeteg közösségben egy állandó tórajtó nyitogató van. Nem szombaton, hétköznap mindenféleképpen szombaton még el lehet ott mismásolni a dolgokat. Ugye miről van szó? Hogy tegyük fel, 22 éve Ariel Lév Liepeben Chaim Klein nászlóítja a tóraszekrényt. Egyszer csak jön egy fiatal titán, aki elhapolja a tóra szekrényításának a lehetőséget az illetőtől, és akkor érzel, másul mizba se sem, akkor valamit ott főznek, hogy valami készülődik, akkor onnan lehet már tudni, hogy az illető valószínűleg azért nyitja ki, mert hogy a felesége fáradós, és már szülés előtti periódusában találtatik. Most ezzel az a baj, ezzel nincs baj, ez azon írva, hogy azért, hogy ne legyen máli szájn, azért, hogy ne legyen az emberek ne irigyeljék ezért, és ne tekintsenek rá irigységgel Istenet, és tudjuk, hogy mindenki szent és értetetlen, és magasztos lelkületű, ám az emberi ösztön az nem alszik, és ezzel kiváltképpen oda kell figyelni. Ezért azon írva, hogy az ember ezt tegye úgy, hogy nem veszik észre. Ezért mindenki a saját közösségében, a saját környékén meg kell nézni, hogy melyik az a mód, ahol a legkisebb, legkevésbé ennék azt észre, hogy ő kinyitja a tóra szekrényt. Szóval a lényeg az, hogy ilyenkor szép szokás az, hogy a várandós asszonynak a férje nyitja ki az ajtót, és miért van ez? Ugye visszakötnék akkor rögtön az első kérdéshez, illetve az előbb kérdéshez. Azért van ez, mert a tóra szekrény nyitásának az ideje az egy különleges időpont. Ugye emlékeztek csak vissza arra, hogy amikor eljövünk a zsinagógába, egy évben kétszer, háromszor, illetve az összes ünnepnapon, Rosh Hashanah, Yom Kippurkor háromszor elmondjuk a Yud Gimel Ünösszer Rachamim. Elmondjuk az Isten 13 könyörületes tulajdonságát. Ezt elmondjuk amúgy nap mint a tákhunkban, azokon a napokon, amikor vannak bűnbánó imák, de miért pont akkor mondjuk ünnepnapokon, és miért nem az ima elején, közben, a Shmoneh Eszeri végén? Azért, mert pontosan az időpont, amelyen az isteni akarat, az étracon, a gula órája, különleges pillanatok vannak, és azért ilyenkor kell az Istenhez fohászkodni. Egészen odáig, hogy van egy különleges versik, egy ima, bocsánat, amit szoktunk kérni mondani a szeretteinkre, a hozzátartozóinkra, a gyermekünkre. Azt kérjük, hogy Isten teljesítse a szívünk összes kívánságát, szóval egy nagyon-nagyon különleges dolog. Szóval ez a tóra szekrény kinyitásának adó. Most amikor visszatesszük, akkor is nagyon oda kell figyelni. Most az előbb, múlt héten mondtam, hogy a tórától távozó illető, ő a leghosszabb úton kell, bocsánat, egy másik úton kell, hogy menjen, és nem azon az úton, amin feljött. Sőt, egy hosszabb útet kell, hogy válasszon, hogy a helyére érkezzen. Miért van ez? Múltkor azt mondtuk, hogy azért van ez. Köszönöm szépen, ez te nagyon rendes. Azért van ez így, mert mutassuk a Teremtő felé, hogy mennyire szeretjük a Tórát, és mennyire nehéz nekünk különválni a Tórától, akár csak egy pillanatra is. És azt mondjuk, hogy legyen ez minden hosszabb út. Most, amikor a Tórát helyére visszük, akkor viszont nem kell egy hosszabb úton menni. Tehát ez nem a Tóra szekrénybe visszatételi, ez nem vonatkozik, ugye ez a halacha, ez a szokás. Itt lehet rögtön a megszokott úton vinni, tegyük fel, hogyha jobbra hozzák fel, akkor balra viszik fel. Még egy érdekes dolog, ugye vannak különböző szokások azzal kapcsolatban is, vagy amikor a tóra szekrényt, a tóra tekercset felemeljük, miután odaállítottuk a teferre, az, hogy az előbb mondtam, akkor melyik oldalra mutatjuk először? Jobb oldal vagy bal oldal? Félkört teszünk, vagy egy egész kört? Most ebben is vannak szokások. És ugye van egy elvünk, amely szerint elvileg mindig jobbra kéne, hogy kezdjük, mert az ember minden útját jobbra kell, hogy kezdjen, van egy ilyen talmudi mondás. Csak a kérdés az pontosan, ez hogy értendő. Most ahogy itt a rabbinikus disputába belemennénk, ugye van két szokás, annak ezt mondjuk, hogy felemeljük a tórát, akkor felemeljük, és teszik egy félkört erre, egy félkört erre, és valaki viszont nem erre kezdi, hanem a másik irányba. Ugye ebbe is vannak viták, de ha jobban belemegyünk, persze nem ebbe az apró cseplő részletbe, csak a magában ebbe a dologba, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, nektek, hogy ez sokszor, minden, ez nagyon sok helyen így van. Tehát az ember mindig a jóját kell, hogy előnyben részesítse, ez egy hálaká. Tehát például, ha valakinek adunk valamit, akkor azt jobb kézzel kell adni. Hogyha az ember felveszi a ruháját, akkor mindig a jobb cipőjét, a jobb ruháját vegye fel legelőször, a jobb kezét tegye be az ingbe. Hasonló dolgok. Ez egy olyan hálaká amúgy, aminek az elapja, jól emlékszem, a zsidó misztika. Ez az egyik az olyan kevés hálakáknak, amelynek az alapjában van zsidó misztika is. Tehát egy misztikusabb dolog, mondjuk így. Jó, nézzük meg azt, hogy mi történik, ugye, amikor a tórát visszavittük. Akkor a tórát visszavittük, akkor ugye először is, amíg a tórát nem vettük vissza, vittük vissza, addig az illetőnek például tilos a tfilinjét levenni. Ugye miért? Hogy nehogy a tóra megsértődjön. Ezért, hogyha valakinek sietnie kell, és a tóra még kín van, és még nem vitték, nem tették vissza a frit szekrénybe, akkor a szokása az, hogy az illető elfordítja az orzáját, és nem a tórával szemben, hanem úgy mindegyik, úgymond hátat fordít a tórának, idézőjelben, és úgy beszél a tfilinjét, hogyha nagyon ha gyorsan mennie kell. Miért a jobb kéz, amikor a szív a bal oldalon van? De most az érzelmekre gondolsz, talán nem értem a kérdést annyira. Jobb közel, az, mindig a jobb oldalt, ha részesítsük előnybe. Még akkor folytassuk az apró, a fontosabb törvényekkel. Ugye azt mondjuk, hogy ugye a tóra szekrényben visszakerül az ember, hogyan kell, hogy a tórát helyére kísérje? Erre az van írva, hogy amikor az ajtó kinyílik, akkor minden embernek kutyakötelessége tenni kb. 2 métert, és ha lehet, akkor az egész társaságnak, aki ott van, mindenkinek a helyére kell, hogy kísérje a tóra tekercset. Most az igazság szerint ez nem egy egyszerű dolog, főleg egy nagy zsinagógában, ahol tegyük fel a zsinagóga végéről, mire odaérnek az elére, ahol vagy a közepére, a bimához, ahol a tórát olvassák, annak tömegben, akkor sansztalan lenne, hogy hozzáérnek. De a lényeg az, hogy az ember legalább pillancson oda, vagy lehet akkor lépen két nagyobb lépést, 2 méternyit, és akkor az már újban védhetik, mint hogyha ő is valamilyen szinten a tórát azt a helyére kísérte volna. A rebéről mesélik azt, hogy egészen addig, amíg be nem záródott a tóra szekrény ajtaja, addig ő nem lesevette a tekintetét a tóráról. Ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és csak utána folytott hátat a tórának. Ami érdekes dolog, hogy ha már a tóráról van szó, és a hátat folytásról, ugye egyetlen szabad-e a tóra szekrények hátat fordítani? És a halakha azt mondja, hogy nem. Halakha azt mondja, hogy nem, ebben is vannak részletek, mint minden másban, ezt mindig mondom. De az elvileg az egyszerű halakha, hogyha ennek az eredetét nézzük, akkor azt írja le, az ember soha ne fordítson hátat a tóra szekrének. És ez azért érdekes, mert sokszor lehet látni azt, hogyha elmegyünk egy drósére, a zsinagógába, vagy egy imár, és ott van közben dróse, akkor a rabbik sokszor háttal állnak a tóra szekrének. És a kérdés ez az, hogy van ez. Most ennek a szeredete az a tórában, az a Shulchanokban ott van írva, hogy amikor kivesszük a tóra tekercset, akkor majd nem ilyen félig rézsütös vagy háttal visszük le a tóra tekercset. Csak azért, hogy amikor kivettük a tóra szekrényből, akkor ugye az ember akarva vagy akaratlanul hátat kéne, hogy fordítson, hogy a közösség felé menjen, és akkor hátra műt ezt a szekrényen. Azt mondják, hogy az ember inkább hátra lépdeljen, vagy oldalra, de ne fordítson 100%-osan hátat a tórának. Tóraszekrénynek, az nem túl illdomos, nem túl szép dolog, hogyha a legnagyobb értékünknek az ember hátat fordít. Most, amire figyelzik el, az, hogy az ember ne essen, nem. Hogyha elesik, és a tóra leesik a földre. Ha az ember leesik a tórába, és nem esik le a földre, akkor is kell adományt adni. Ha a tóra leesik a földre, a tóra tekercs, akkor egy nap bőjt. Ugye, sőt, még akkor is a múltkor volt Izraelben egy szituáció, valaki? Ha-hó. Elnézést, hölgyeim és uraim, egyszer csak... Sorry. Azt gondoltátok, hogy kimentem, csináltam magamnak egy teát, de nem. Ledobott a Facebook. Hihetetlen. Na. Itt van Éva. Kicsit elveszett báránykák. Elnézést kérek, nem én voltam. Fogok szólni a szolgáltatónak most már, hogy ha lehet, akkor 9-től 10. Várunk. Egy picit még várunk. Igen, igen, nem felejtettem el. Jó, akkor menjünk tovább, szerintem elnézést még egyszer, nem tudom, hogy a... Jó, szóval Izraelben Kriát Malachiban volt, kérem tisztelettel, Los Angeles. persze nem a bűnök városa, hanem ott tényleg ez egy nagyon szent közösség van ott, rengeteg lubavicsi haszidda ráadásul, reklámhelye, és valószínűleg nem zárták be, a router az messze van, Tamás. Valószínűleg nem zárták be jól az ajtót, nem támasztották ki, nem tudom, kiesett a tóra magától, még elsejtették, és a városnak a rabbia, a Jaroszlászki rabbia azt mondta, hogy egy nap böjt mindenkinek, kötelezően. De azért kell vigyázni nagyon, hogy a tóra le ne essen a földre. Jó, szóval azt mondjuk, hogy amikor a tórát visszatesszük a helyére, akkor ugye az ember ne, tehát azt mondjuk, hogy ne álljunk háttal a tóra szekrények. Most amikor drózsét mond egy rabbi, akkor ebben vannak akik azt, ez nagyon ellenzik, vannak, akik azt mondják, hogy egészen odáig, amíg nem a legfelső lépcsőfokon áll, vagy nem pont előtte van egy kicsit, vagy csak egy félig áll előtte, vagy van ebben egy vita, de sokan azt csinálják, hogy inkább kiállnak teljesen előre. És nem, ez Gábor, ez, szia Gábor, nem 40 nap bőjt, nem. 40 nap bőjtet nem bírnak senki a mai világban. Hozzáteszem, hogy ez a bőjt, amiről itt szó van, ez reggeltől estig tartó bőjt, és nem egész napos bőjt, tehát nem Jom Kipúr és Tisza B'Áv. De azért ez egész eléggé emberpróbáló. Tehát igen, azért már... Erre azt jut eszembe az a történet, hogy egyszer, amikor vettem székeket egy jó pár évvel ezelőtt a lakásunkba, akkor meghozták a szállítók a székeket, akkor cipelik fel, én is segítettem nekik, és csak mondom az egyik úriám, azt mondja, elnézést, kérdeztetek valamit? Mondom, hogy persze, hát nincsenek tabu témák a zsidóságban, Ereftó Félix. Kérdezem, és akkor azt mondja, kérdeztek valamit? Igen, persze. Azt szeretném kérdezni, ez a sok szék, ez a Ramadánra lesz? Nem. Ilyen is van. De a lényeg az az, kérem tisztelettel, hogy tehát a tóra szekrény elé, ahol az ember álljon be, és legfőképpen ne edzsél a tórát. Tehát amit lehet csinálni, és talán a legjobb, hogy senki ilyen semmilyen vitában nem menjünk bele, az, hogy az illető kihátrál a tóra szekrény előtt, bocsánat, oldalra megy, és résutoson áll, vagy pedig teljesen lejön a tóra szekrény elől, mert nem túl illdomos. Úgy háttal állni neki. Hátat folytani neki. Jó, amit felemeljük a tórát, még egy apró adalék, amikor felemeljük a tórát, akkor ugye leginkább az emberek azt a részt kell felmutatni, ahol olvasták. Ha nem ott van a tefer, akkor legalább egy részt úgy is fogunk látni belőle, ahol volt, amit olvastunk, de legalább az askenász szokás szerint három lapját a tórán fel kell mutassuk. Tehát amikor kinyitjuk, Hi, Sammy! Hello! Kinyitjuk a tórát és megforgatjuk, akkor jó estét, Judit! Wow! A kis ujjal mindjárt, azt mindjárt kitérünk. Amikor körbe mutatjuk a tórát, akkor azt kell csinálni, hogy tényleg az ember legalább három oldalt mutasson meg belőle. Ennél kevesebbet nem, ennél többet viszont nem kötelező. Vannak olyan emberek, akik felemelik a tórát, és akkor azzal mutatják, hogy milyen erősek, hogy a tórát ilyen tényleg az egész kihúzzák, ameddig csak lehetítom 10 pap lapot. Most ezzel cél, ez nagyon jó, csak ezzel csinyán kell lenni, mert ha az ember lejti, akkor most sehol nincs írva, hogy a legtöbb, minél több lapot mutat az ember annál, az inkább ilyen erőfitoktatás. De nem menjünk bele, legalábbis én nem láttam annak eredetét, hogy azon írva, hogy minél több papírt vagy lapot kell mutatni a túrába, minél nagyobb részét. Az lehet az oka, hogy talán, hogy azok az emberek, akik messzebb állnak, ők jobban tudják látni. Tehát az az ember egyértelmű, hogy az az ember, aki jobb oldalon áll, 5 méterre tőlem, az a jobb oldali, az én álltam felemeltónak a jobb oldalát, hogyha 10 papírt vagy 10 lap oldalit nyújtok ki, vagy mutatok fel, akkor azt jobban fogja látni, mert közelebb lesz hozzá. Ezt úgy mondják, hogy hágben, nagyon jó, Tamás. Van a hágben és van a glile. A glile, a hágben az, aki felemel. És erre azon írva, hogy nagyon különleges az érdeme, és az írva a hágbére, hogy lokiek ezt hási kula, hogy a hágben, aki felemeli, szövegsávot, igen. Igen. Aki felemeli, ő egy nagyon különleges érdemben részesül. És azt ne felejtsük el, hogy van egy olyan szokás, hogy az ember, aki felemeli, ő lesz a muszáfnak a tulajdonosa is. Tehát aki fölemeli, ő lehet már a muszáfnak, a muszáf felé imádkozó. Nem kötelező, de van ilyen szokás. Most, amikor az ember ezt felemeli, akkor arra nagyon oda kell figyelni, hogy az előbb mondjuk, és tényleg ez a legfontosabb, az ember ne ejts el. És utána van az ujjamutogatás, amit Tamás mond, ebben vannak szokások. Amikor azt mondjuk, hogy Zojsz a tóra, akkor valaki így csinál, valaki így csinál. Az ujjunkkal rámutatunk, mert azt mondjuk, hogy Zojsz az a tóra. Most a Chabadban ez nem szokás, ennek vannak ilyen misztikus okai, de vannak, akik ezt felszokták emelni. Most az öv, amúgy, ha már belemegyünk, bele is mehetünk, amelyen sokat kérdeztek. Az öv. Hova kell, hogy kerüljön az öv, ami a tórát összezárja? Most ebbe is van egy-két szokás. Van, aki azt mondja, hogy a felső harmadba, van, aki azt mondja, hogy középre, van, aki azt mondja, hogy az alsó harmadba. Most nálunk a szokás az alsó harmad, valakinél a felső harmad. Hogy kell viselkedni? Az ember mit kell csináljon? Az ember mindig azt a szokást kell, hogy kövesse, amelyik zsinagógának éppen, amelyik zsinagógában éppen van, és amelyik zsinagóga, vagy amelyik zsinagóga, amelyik szokást követ. Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, hogy Chabad zsinagógában van, Erev Tov Izsák Micva, akkor ez a Chabad szokást észszerű követni. Kell követni, nem célszerű, kell mindjárt belemegyünk ebbe is. Ha nem, akkor meg azt a szokást, ahol éppen van. Tehát az ember ne akarja minden áron kimutatni azt, hogy ő most mennyire komolyan Dafka Askenáz, vagy Karlin Stolin hívő, vagy litai, litván zsidó, vagy Lubavicsi, vagy a Seva Keilőzből való, vagy a hét nem, a hét. Ez minden. Ez olyan minden, ami már halakhává lett. Ugye ez egyetlen egy dolog, ahol lehet egy kicsit csítelni, csalni, az az előimádkozás. Az előimádkozásnál, ugye most gondoljunk bele, akkor most kicsit eltérünk a szituációtól, még mindig zsinagógában vagyunk, tehát azért nem megyünk túl messzire, de most gondoljunk bele abba, hogy valakinek mondjuk jorcátja van, hogy valakinek elő kell, hogy imádkozzon. És tegyük fel a legközelebbi zsinagóga, ahol le tud menni, mondjuk a pandémia miatt, vagy azért, mert a többi zsinagóga az jó estét, Eszter, visszajött, nagyon jó. A többi zsinagóga az zárva van, vagy hogy túl messze van. Az egy olyan zsinagóga, ami nem az ő nusszákja, nem az ő imaritusa szerint van. Most mit lehet ilyenkor csinálni? Akkor azt lehet csinálni, hogy az ember a halkimát azt mindenféleképpen magába elmondhatja a saját stílusa, a ritusa szerint. De a saját imája, egész pontosan az közösségi imát, amit ismétel, leginkább a reggeli imákban, a Smoneszinél szokott ez egy meg a Kánisnak a ritusánál lett eltérés, tehát ott van egy pár eltérés, akkor a kötelessége az adott közösség szokása szerint mondani. Abban van nagyon érdekes kérdés, mi van akkor, hogy egy közösségnek nincs szokása. Tegyük fel, elmennek, kibérelnek egy szállodát, és ott soha nem volt semmilyen szokás. Akkor mi adta szokás? Ez egy érdekes kérdés. Miután lesz valami szokás? Egyszer vagy három? Kétszer vagy háromszor? Imádkoznak ott. Van, aki azt mondja, nem, hogy húzamosabb ideig kell ott imádkozni. Szóval ebben is van sokkal apró részlet, de az biztos, hogy egy devet szokás, hogyha a zsinagógának van egy rítusa, akkor attól előimádkozónak eltérni nem szabad. Olyat szabad csinálni, hogy valakinek tehát aki van itt egy hallgató, szerintem kettő, és akinek a szokása az, hogy bríhit mond, és nem a mennyit a kádisnak a különböző részei után. Ez illető folytathatja a Bréhúnak a mondását, nem kell, hogy megváltoztassa, tehát ennél nem kell. Viszont amikor ő mentesíti a közösségi imánál az előimádkozó mi volt, mert ő az előimádkozó, ő mentesíti ezáltal a közösséget, akkor neki el kell, hogy mondja az adott közösség szokása szerint. Én ismerek olyan rabbit Izraelben, aki egy mindig Chabad zsinagógába járt imádkozni, egy Karlini döntéshozó rabbi, egy bojszer, és ő ezt olyan szigorúan veszi ezt a szabályt, hogy inkább fejből imádkozik, hogy nehogy úgy tűnjék, hogy más nuszákat mond. Annyi érdekes, hogy eddig el kell menni, vagy nem kell menni, ez egy érdekes dolog, de mindesetre jól látom, hogy vannak ennyire hitbuzgó emberek. Szóval ennyit a rítusról. Most ha valaki az ujját felemeli, vagy azt mondja, hogy Bréhi, ez nem a világ vége, ezzel nincs probléma. Nem kell rászólni az illetőről, hogy ne haragudj, elnézést, ez egy ilyen zsinagóga az ujjadat termál, ebben nincs. De amikor valaki mentesíti a közösséget valami alól, akkor célszerű, hogy maradjon a zsinagóga rítusánál, és azon ne változtasson. De ez ugyanígy van a kalapnál, vagy ugyanígy van a gátlinál. Például van annak olyan zsinagógák Izraelben, ahol oda van írva hatalmas betűkkel, hogy sőt a legtöbb helyen oda van írva, hogy drága barátunk, ezen a helyen Askenáz rítus szerint imádkoznak. Most én voltam nem egyszer olyan helyen, hogy Izraelben, Amerikában is amúgy, de máshol is, ahol nagyobb közösségek vannak, ott vannak ilyen stíbelek. Stíbelek azt jelenti, hogy olyan zsinagógák, ahol ilyen futószalagon mennek az imák. Az egyiknek vége, a másik rögtön jön. Váltogatják egymást az emberek. Köszönöm, Eszter, hogy imádkozik, értem. Rám fér. És akkor nem egyszer láttam, hogy volt, jött egy közösség, jött egy úriember, azt hiszem, hobája volt, tehát imádkoznia, hiúja volt, bocsánat, hiúja volt, imádkoznia kellett az imapult, a pulpitus előtt, tehát ő volt az imádkozó, hogy kán is tudjam mondani, és a saját titusztja szerint kezdett el imádkozni, és akkor ott megdorgálták, hogy Ickovics például, talán az a legjobb példa, no, cicegtek, szóltak, mondták, ilyetet, tehát azért nem lettem volna helyébe. Persze lehet ezt ember mondjára is, de nem. Én ismerek egy olyan elimádkozót Tel Avivban, elmentem egy belzsi zsinagógába, belzsi haszidok, Izraelben az egyik legnagyobb, legnépesebb, de amúgy is az egész világon az egyik legnépesebb haszid közösség, és akkor bementem a zsinagógába, akkor láttam, hogy egy úriember elimádkozik, egy idős bácsi, nagyon szép hangja volt, jó estét Endre. És oda jött hozzám a barátom, megkérdeztetem, tudod, hogy hány éve jó az elimádkozó? 40 éve. 40 éve minden nap őt hallgatják háromszor. És gondoljátok, velem azt is lehet tudni, hogy az illető mikor fog levegőt venni. Mikor fogja elsírni magát, azt tudom. Egyik az az, hogy vannak olyan helyek, ahol ki van írva, hogy mondom, legtöbb helyen, hogy csak az adott ritus szerint lehet imádkozni. Még akkor sem nincs ott a zsinagóga vezetője, vagy a rabbi, akkor is. Aztán vannak olyan helyek, ahol az is oda van írva, hogy az ember csak mikvézés után... Igen, Tamás, ez igaz. Mikvézés után mehet lehet előimádkozó. Van olyan, aki van, hogy csak szakállas ember lett. Ilyen is van. De a legtöbb ember, ami van, például a Chabad zsinagógában, csak az árizás rítus szerint. De persze, hogyha valaki ezt meg lehet engedni, hogyha eleve nem úgy van a zsinagóga szabályzata, nem úgy tartja, akkor lehet azért változtatni. De akkor az egész közösség változtat arra az enyém idejére. De ez nem egy bevett szokás. Jó, tehát akkor most nézzük meg, foglaljuk össze gyorsan, hogy mit tanultunk a tóraolvasásról. Azért rengeteg kérdés maradhat még, de hogyha van akkor, ami nem stim, akkor kérdezzetek és írjátok meg. Foglaljuk össze, hogy mit kell tudnunk. Nagyon sok dolgot kell tudnunk. De én azt gondolom, hogy a legjobb gyakorlat teszi a mestert. Hogyha eljöttök a zsinagógába, és szemügyre vételezitek azt, hogy hogyan megy egy ilyen tolvasás, akkor utána, amit mondtam, összefog állni a kép. Jó, foglaljuk össze, hogy mit tanultunk az utóbbi két alkalommal, és akkor jövő héten már egy más témába fogunk belemenni. Arról tanultuk, hogy a tolvasásnak van egy micvája. Mózes mesterünk, amikor ment a sivatagban, akkor három napig ugye nem találtak vizet, és ez azért volt, mondják a mesterek a Talmudba, mert hogy nem gondolkodtak három napig Tórán. Azt mondták a bölcsök, hogy nem az volt a baj, hogy nem gondolkodtak Tórán, hanem az volt a baj, hogy közösségi tóra tanulmányzás nem volt. És erre döntött Mózes úgy, hogy minden, hogy ne tegyék el három nap úgy, hogy ne tanulmányozzák a zsidók a Tórát közösségben. Innen jó, szívesen. Innen tanuljuk azt, mindjárt Tamás elmondom a trapokat, a dalamjegyeket. Innen van az, hogy három nap nem tűnhet el tolvasás nélkül, ezért van a hétfő, csütörtök, szombat. De amikor fél ünnep van, vagy Rosh Chodesh, vagy különleges napok, például Hanukka, vagy Szukkot, vagy Pészach, vagy Purim, vagy Tisza B'Av, akkor ezeken a napokon is szokott lenni tóraolvasás pluszban. Tehát van úgy, hogy folyamatosan 9 napig olvasunk tórát minden nap, például Szukotkor. Arról tanultunk, hogy nem szabad a hogy veszük ki a tórát, hogy három verset kell felolvasni. Arról beszéltünk, hogy nem szabad, hogy kit illet meg, a múlt héten erről tanultunk. Kit illet meg az elsőbség, a kohén, mi van, hogyha nincs kohén, van lév, van Iszrael, ha csak kohén van, csak lév van, erről is beszéltünk. Arról is beszéltünk, hogy az illetőt, ahogyha valaki nem tudja a Tóra szavait felolvasni, akkor attól lő még a bevett szokás az, hogy annak ellenére, hogy a sóhállárok előleg nem engedi meg, a bevett szokás az az, hogy fel lehet hívni a Tórához. Mindenesetre kell neki mutassa az illető, hogy hol tart, és hallani kell minden egyes szót, mert tulajdonképpen az előimádkozó mentesíti a közösséget, illetve az illetőt is, akit felhívtak a Tórához a kötelezettsége alul. Aztán arról tanultunk, hogy a Tóra elé járulásnak a szabályai, azon túl, hogy Lévi Kohén Iszrael, hogy mi a sorrenden kívül, mit kell tudni. Megérintjük a verseknél, megcsókoljuk azt a kis gátlit, amivel megérintjük, hogy a cicest, a pandémia idején nem célszerű, és utána sírcsendben hallgatjuk arról, és tanulunk, hogy csöndben kell lenni, hallgatni kell az összes, hallani kell az összes szót. Azt is tanultuk, hogy melyik úton kell a Tóra elé járulni, és hogyan kell onnan távozni, és hogy miért. Aztán azt is tanultuk, hogy hogy kell a Tórát a magasba emelni, melyik oldalra kell fordítani, mire kell figyelni, melyik harmadához, az alsó, vagy a felső harmadhoz kell tenni a szíjat, amivel összehúzzuk a Tóra tekercsét. Aztán arról is tanultuk, hogy a koronát hogy kell rátenni, arról is tanultuk, hogy miért mutogatnak a tóravasás közben, után, bocsánat, hogy mikor mondjuk a 13 isteni könyörületes tulajdonságot, hogy miért különleges idő, amikor kinyitjuk a tóraszekrényt, hogyan veszik a Tórát a helyére, lehet-e hátat fordítani a tóraszekrénynek, szóval mindezeket majd, hogy nem azt mondom, hogy kiveséztük a Tóra tanulás, a Tóra közösségi tóraolvasásnak a szabályait. Van egy pár dolog, amiben nem mentünk bele, például, hogyha elmaradt parasák vannak, például, hogyha valaki a pandémia miatt hosszú hónapokig nem volt zsinagógában, akkor őnek az illetőnek kötelessége az egész Tórát, tehát azt az kimaradt részt pótolnia. Van, akik azt mondják, hogy nem, a legtöbben azt mondják, hogy nem, van, akik azt mondja, hogy igen. Tehát valaki azt mondja, hogy tényleg az ember üljön a zsinagógába, tized magával, és legyenek összesen 10, azt akartam mondani, és hallgassam meg az elszalasztott heti szakaszokat. Hogy nem egyszer volt az, emlékszem, hogy amikor Izraelben más, amikor még rengeteg turista volt, Izraelben jött rengeteg turista, és volt úgy, hogy bizonyos szombatokon az izraeli közösségek, az Izraelben élő hitcsorsosaink már egy héttel előre járnak, mint mi, mert ugyanis ez azért lehet, mert sokszor van, hogyha szombatra nálunk még mindig ünnep, nálunk ünnep van, ünnepi részt olvastak, nálunk viszont már nem feltétlenül, akkor ők egy lépés előnybe kerülnek. És sokszor ilyenkor eltolódás van a heti szakaszok között. És emlékszem azt, hogy volt úgy, nem egyszer, hogy délutáni minhába szokták bepótolni az elmaradt részt, vagy éppen, ha valaki éppen átutazta azt az időt, és nem hallott tolásást, nem menjünk bele, akkor be lehet pótolni, és gyorsan, akkor két heti szakaszt olvastak fel. Tehát van úgy, hogy a délután minhára lemegy az ember, azt hiszi, hogy összesen 9-10 verset fognak neki felolvasni, vagy 15-öt maximum, és ott van egy negyed órát, mert az előző, vagy egy nem maradt heti szakaszt is felolvasták. Aztán arról is tanultunk, hogy a Tórának járó tisztelet, hogy az ember ne fordítson hátat a Tórának, a tóraszekrénynek, hogy az ember ne vegye le a tfilint a Tóra előtt, mert a Tórát megsérteni. És tulajdonképpen nagyon sok dolgot átvettünk, egy pár dologban nem mentük bele, de akinek van kérdése, és szeretne még többet tudni, az írja meg, hívjon fel, találkozom vele személyesen, és megbeszéljük. Szóval mindenkinek köszönöm szépen a segítséget. A segítség az volt, hogy meghallgattatok, és hogy az internethálózat lassúsága ellenére velünk voltatok, velem voltatok. Jövő héten kedden találkozunk, mindenkit szeretettel várok, 9 órakor, holnap pedig mindenkit szeretettel várunk a szombatfogadásra. Mindenkinek jó szombatot kívánok, jó egészséget, ami nagyon fontos, boldogságot és sok tóra tanulást ma estére. Ne felejtsük el, hogy a mai este egy különleges este, és a hétnek a csütörtök este van, ugye ez péntekre virradó éjszaka, az egyik legmisztikusabb és legkülönlegesebb ideje a hétnek, amikor az embernek már fel, lelkileg és testileg is fel kell készülni a szombatra, az egész tóra tanulást, az egész éjszakát tóra tanulásra szokták tölteni, aki teheti, ha valaki éppen már kicsit elalvó félben volna, akkor tegye a lábát egy hidegvizes lavorba, vagy mint a Cemák Cedek, hogy 6 órát tanult állva, és így nem aludt el. Szóval mindenkinek sok sikert kívánok ehhez, és jó tóra tanulást kívánok erre a mai éjszakára is. Köszönöm a figyelmet!